3. Végül ez hát a magány. Belefonjuk magunkat saját lelkünknek a sejmébe, begubockodunk és várjuk az átalakulást, mert ez nem maradhat el. Időközben egyrészt saját élményeinkből élünk, másrészt telepatikus úton mások életét éljük. Meghalunk és feltámadunk. Új nevelésben van részünk valami ismeretlen új életre. Egyedül uralkodik végül az ember a saját személyiségén. Senkinek a gondolatai nem ellenőrzik a magam gondolatait, senkinek a hajlamai, senkinek a szeszélyei nem nehezednek rám. Fejlődésnek indul a lélek újonnan szerzett szabadságában, soha nem tapasztalt belső békességgel és csendes örömmel telik meg, érzi, hogy biztonságban van, és csak saját magának felelős. Ha visszagondolok a közös életre, amely állítólag a nevelés volt, most úgy látom, hogy nem volt az más, csak a bűn közös iskolája. Ha óráról órára rút dolgokat kell látnia annak, akinek van érzéke a szép iránt, ez ránézve gyötrelem, amely arra csábítja, hogy vértanúnak képzelje magát. Ha kíméletből szemet kell hunnia igaztalanságok láttára, ez képmutatóvá neveli. Ha ugyanebből a kíméletből hozzá kell szoknia ahhoz, hogy minduntalan elfojtsa a véleményét, ez gyávává teszi. Ha végül a béke kedvéért magára kell vállalnia a felelősséget oly dolgokért, amiket nem követett el, ez észrevétlenül lealjasítja őt, úgy, hogy egy szép napon nyomorult fickónak hiszi magát, s ha sohasem hall biztató szót, elapad a bátorsága és az önérzete. És ha mások hibájának a következményeit kell viselnie, dű fogja el az emberek és a világrend ellen. És a legrosszabb az, hogy az ember nem ura saját sorsának, akármennyire szeretné is helyesen cselekedni. Mi haszna, ha igyekszem fedhetetlenül élni, ha a társam, akivel közös a dolgom, bemocskolja magát? A gyalázatnak legalábbis a fele rám hárul. Még jó, ha nem az egész, mert rendszerint ez szokott történni. Ezért van az, hogy a közös életben mindig bizonytalanságban él az ember, nagyobb célpontul szolgál, más személyén keresztül a maga személyével fizet, másnak a szeszélyes viselkedésétől függ. És akiktől a mellényem is megvéd, ha egyedül állok, könnyűszerrel szíven döfhetnek a bicskájukkal, ha megengedem, hogy más hordozza és mutogassa a szívemet az egész világnak. Megvan a magánosságból az a hasznom is, hogy én magam szabhatom meg a szellemi táplálékomat. Otthonomban nem kell ellenségeket vendégül látnom az asztalomnál, és nem kell némán hallgatnom, miképp becsmérlik azt, amit én nagyra becsülök. Nem vagyok kénytelen a saját lakásomban olyan zenét hallgatni, amit utálok. Nem kell tűrnöm magam körül olyan lapokat, amelyek torzképeket közölnek rólam meg a barátaimról. Nem kell olyan könyveket olvasnom, amelyeket lenézek, és nem kell kiállításokra járnom megcsodálni olyan képeket, amelyeket megvetek. Egy szóval, ura vagyok saját lelkemnek minden olyan esetben, amelyben jogom van hozzá, hogy ura legyek, és magam választhatom meg szimpátiáimat és antipátiáimat. Nem voltam soha zsarnok, csak azt akartam, hogy én rajtam se zsarnokoskodjanak. Ezt azonban a zsarnok hajlamú emberek nem tűrik. Ellenben mindig gyűlöltem a zsarnokokat, és ezt a zsarnokok nem bocsátják meg. Mindig előre és fölfelé törekedtem, ennél fogva nekem volt több jogom azokkal szemben, akik le akartak húzni a sárba. De ezért maradtam végül egyedül. Az első, amihez hozzájut az ember a magánosságban, a leszámolás a múlttal és saját magával. Nagy munka ez, és valósággal nevelés saját magunk legyőzésére. De viszont nincs hálásabb tanulmány, mint megismerni, ha lehetséges, saját magunkat. Néha bele kell néznünk minden esetre a tükörbe is, különösen a kézi tükörbe, mert különben nem láthatjuk, milyenek vagyunk hátulról. A leszámolást 10 évvel ezelőtt kezdtem meg, amikor megismerkedtem Balzacral. Olvasás közben, amíg végére nem jutottam 500 kötetének, nem vettem észre, mi ment végbe bennem. Ekkor találtam rá saját magamra, és meg tudtam csinálni életem összes addig megoldatlan antitézisének a szintézisét. De miután az ő pápa szemén keresztül láttam az embereket, megtanultam azt is, hogy 2 szemmel nézzem az életet, míg régebben a monoklimon keresztül csak 1/2 szemmel néztem. És Balzac, a nagy varázsló, nem csak bizonyos rezignációval ajándékozott meg, belenyugvással a sorsba vagy gondviselésbe, amely megkímélt a legnagyobb csapások fájdalmától, hanem belém csempészett bizonyos fajta vallást is, amelyet legjobban felekezet nélküli kereszténységnek nevezhetnék. Mialatt az ő vezetésével végig bolyongtam emberi komédiáján, miközben 4000 emberrel ismerkedtem meg, egy német ember megszámolta őket, azt hittem, hogy más életet élek, nagyobbat és gazdagabbat a magaménál, úgyhogy a végén valósággal az volt az érzésem, hogy két emberi életet éltem át. De az ő világából új szempontot merítettem saját világom számára. S visszaesések és válságok után megálltam végül bizonyos fajta megbékélésnél a szenvedéssel, mert egyidejűleg felfedeztem azt is, hogy a bánat és a fájdalom úgy szólván elégeti a lélek szemetjét, megfinomítja az ösztönöket és az érzéseket, sőt, magasabb rendű képességekkel is felruházza az agyongyötört testtől megszabadított lelket. Azóta orvosságnak fogtam fel az élet keserű kelyheit, és kötelességemnek tartottam elszenvedni mindent, kivéve a megaláztatást és a szolgaságot. De a magánosság érzékenyé is teszi az embert, s míg régebben durvasággal fegyverkeztem föl a szenvedés ellen, most fogékonyabbá váltam mások fájdalmai iránt, és valósággal zsákmányává lettem a kívülről jövő befolyásoknak. De nem a rosszaknak. Ezek csak visszariasztottak és arra bírtak, hogy még jobban visszahúzódjam. És ilyenkor elhagyatottabb sétahelyeket keresek föl, ahol csak kis emberekkel találkozom, akik nem ismernek. Van egy kedvelt utam, amelyet Via Dolorosának nevezek. Ezt használom olyankor, amikor a szokottnál sötétebb órákat élek át. Ez az út a város legszélső határa északon. Félig fasor, mert egyik oldalán házak szegélyezik, a másikon az erdő vonul. De hogy odajussak, keresztül kell vágnom egy kis keresztúton, amely különösképp vonz, anélkül, hogy meg tudnám mondani, miért. A keskeny úton lent a háttérben egy nagy templom uralkodik, amely fölemel és egyidejűleg árnyékot is ad, de nem csábít, mert sohasem lépek be a templomba, minthogy magam se tudom, miért nem. Lentebb, jobbra a lelkészi hivatal van. Egyszer, nagyon régen, itt hirdettettem ki, hogy házasodni akarok. De emitt, fönt északon van egy ház, éppen ott, ahol az út beletorkollik a pusztába. Nagy, mint valami vár. A hegy utolsó lejtőjén emelkedik, kilátással a tenger nyílt öbleire. Éveken át foglalkoztak a gondolataim ezzel a házzal. Szerettem volna benne lakni. Azt képzeltem, hogy lakik benne valaki, akinek befolyása volt, vagy van még most is a sorsomra. A lakásomból is látom ezt a házat, és minden nap feléje bámulok, mikor rásüt a nap, vagy amikor este gyertyákat gyújtanak benne. Valahányszor elmegyek mellette, valami barátságos együttérzést érzek belőle kisugározni, és valósággal reménykedem, hogy valamikor bevonulhatok majd oda békében megpihenni. Így érek ki a fasorba, amelybe sok keresztút torkollik, és valamennyi a múlt egy-egy emlékét ébreszti fel bennem. Minthogy magas hegygerincen vagyok, az utak lefelé vonulnak, de több közülük egy kis kanyarodással dombocskává púposodik, amely földgömbhöz hasonlít. Ha a fasor gyalogjáróján állok, s közeledni látok valakit a domb túlsó oldaláról, először egy fejet látok kiemelkedni a földből, majd meglátom a két vállat és végül az egész testet. Mindez egy fél percbe telik, és nagyon titokzatosan hat. Útközben belepillantok mindegyik keresztútba, és valamennyi mutat valamit a távolban, vagy a déli hegyeket, vagy a királyi várat, vagy a hidas belvárost. És egyidejűleg a legkülönbözőbb emlékek rohannak meg. Amott lent, ennek a görbe csőnek a fenekén, amelynek X út a neve, van egy ház, ahol egy emberöltővel ezelőtt ki is bejártam, miközben a sorsom hálója fonódott. Szemközt van vele egy másik ház, ahol 20 évvel később jártam hasonló, de utóbb mégis más és kétszeresen kínos körülmények között. Amott lent, a következő utcában, oly időt éltem át, amely más emberek életében a legszebb szokott lenni. Az volt az enyémben is, de egyszer s mind a legrútabb is. És az évek fénymáza nem mentheti meg a szépet, hanem a rút födi el azt a keveset is, ami szépség volt benne. A festmények az évek során összehúzódnak, és színeik megváltoznak, de nem az előnyükre. Különösen a fehér szín hajlandó piszkos sárgává fakulni. A pietisták azt mondják, ennek így kell lennie, hogy a nagy válás idején ne érezzük semminek a híját, hanem induljunk útnak elégedetten, hogy végül hátat fordíthatunk mindennek a világon. Amint tovább megyek a fasorban, a nagy, új házak kezdenek lassan elmaradozni. A sziklák a magasba emelkednek. Dohányföld terül el előttem. Mészáros barakkokat látok, amelyeket elvág egy utca fordulója. Amott van egy dohánypajta, amelyre emlékszem 1859-ből, mert játszottam benne. Mellette lakott ugyanis egy kunyhóban, amely már nincs meg többé, egy takarítónő, aki régebben száraz zajka volt a szüleimnél, és 8 éves kisfia leesett a pajta tetejéről, és nagyon megütötte magát. Ide szoktunk jönni, hogy szegőt tessük az asszonyt a húsvéti és a karácsonyi nagymosásra. És különben is ezeken a mellékutcákon szerettem járni az iskolába, hogy elkerüljem a királyné utat. Fákat láttam itt, és virágos réteket. Tehenek legeltek, és tyúkok kotkodácsoltak. Falun voltam itt. És most visszasüllyedtem a múltba, gyerekkorom szörnyű idejébe, amikor előttem volt még, és ijesztett az ismeretlen élet, amikor minden rám nehezedett és folytogatott. Csak sarkon kell fordulnom, hogy mindez megint a hátam mögé kerüljön, és meg is teszem ezt, de az utolsó pillanatban meglátom még a házfák koronáit gyermekkorom hosszú útján, és a lucfenyők felhős körvonalait kint a városi temetőnél. Hátat fordítottam, és most, amikor végignézek a fasoron, a reggeli nap felé, amely ott ragyog kéklő hegyek fölött a part melléken, egy szempillantás alatt elfelejtem egész gyermekkoromat, amely annyira összefonódott másokéval, hogy nem is az enyém, mert az én életem csak odakint kezdődik a tengeren. Attól a saroktól amott a dohánypajta mellett borzadok. De néha mégis oly csodálatosan vonz ez a sarok, mint minden, ami gyötrelmes. Mintha jól megláncolt fenevadakat látnék, amelyek nem juthatnak közelembe. És annak a pillanatnak, amikor sarkon fordulva hátat fordítok mindennek, oly intenzív a gyönyörűsége, hogy néha nem tagadhatom meg magamtól. Ebben a pillanatban 33 esztendőt ugrom előre, és örülök, hogy ott állok, ahol állok. Gyermekkoromban egyébként mindig az volt a vágyam, hogy öreg legyek. És most azt hiszem, hogy már akkor megéreztem előre azt, ami rám várt, és amit most is azt hiszem, el nem kerülhettem, mert előre meg volt határozva. Életem nem alakulhatott másképpen. Mikor ifjúságon forduló pontján találkozott velem Vénusz és Minerva, nem tudtam közülük választani, hanem kezet fogva velük, csatlakoztam mindkettőjükhöz, mint ahogy mindnyájan ugyanezt tettük, mert talán mást nem is tehettünk volna. De amint tovább megyek a nap felé, nem sokára egy fenyőerdő int felém bal felől. Oda menekültem, emlékszem 20 esztendővel ezelőtt, és lenéztem a városra, amely alattam terült el. Kiközösített, kivert farkas voltam akkor, mert megszentségtelenítettem a misztériumokat, mint Alkibiadész, és mert darabokra zúztam bálványokat. Emlékszem, milyen elhagyatottnak éreztem magamat, mert tudtam, hogy nincs egyetlen barátom sem. És lent az egész város, mint egy hadsereg, szemben állt velem, aki egyedül voltam, és láttam a tábori tüzeket, hallottam a félrevert harangokat, és tudtam, hogy hatalmukba fognak keríteni kiéheztetéssel. Most tudom, hogy igazam volt, de hogy kár örömmel gyönyörködtem a tűzvészben, amelyet én okoztam a gyújtogatásommal, ez hiba volt. Ha legalább csak egy szikrányi részvétet éreztem volna azok iránt, akiknek érzéseit megsértettem. Legalább csak egy szikrányit. De vajon lehetett volna-e ennyit kívánni egy fiatal embertől, aki sohasem tapasztalt részvétet maga iránt? Most úgy emlékszem erdélyi bolyongásomra, mint ünnepélyes nagy dologra. És hogy akkor nem pusztultam el, azt nem is akarom saját erőmnek tulajdonítani, mert ebben nem hiszek. Három hét óta nem beszéltem emberi lénnyel, és a hangom ennek folytán valósággal betemetődött, tompává és nem hallhatóvá vált. Mert amikor megszólítottam a cselédlányt, nem értettem, mit mondtam, úgyhogy ismételnem kellett többször a szavaimat. Erre nyugtalankodni kezdtem. Kiátkozásnak éreztem a magányt. Az a gondolatom támadt, hogy az emberek nem akarnak érintkezni velem, mert megvetettem őket. Este aztán elmentem hazúról. Felültem egy közúti kocsira, csak azért, hogy azt érezzem, hogy együtt vagyok másokkal. Igyekeztem kiolvasni a tekintetükből, nem gyűlölnek-e, de csak közönyt láttam benne. Figyeltem a beszélgetésükre, mintha társaságban volnék, és jogom volna részt venni legalábbis, mint hallgatónak a társalgásban. Mikor megtelt a kocsi, jól esett, hogy a könyökömmel hozzáérhettem egy másik emberi lényhez. Soha se gyűlöltem az embereket, inkább ellenkezőleg, de féltem tőlük már a születésem óta. A társas hajlamom oly nagy volt, hogy szóba tudtam állni akárkivel a világon, és régebben büntetésnek fogtam fel a magányt, és lehet, hogy csak ugyan az is. Mert megkérdeztem barátaimtól, akik valaha raboskodtak, voltaképp miben állt a büntetésük, és ezt felelték rá, a magánosságban. Ezúttal minden esetre én magam próbáltam meg egyedül maradni, de hallgatagon föltettem magamban, hogy ha kedvem tartja, fölkereshetem az ismerőseimet. Miért nem keresem föl hát őket? Képtelen vagyok rá. Mert koldusnak érzem magam, amikor fölfelé megyek a lépcsőn, és mikor be kellene csöngetnem hozzájuk, visszafordulok. És mihelyt hazaérek, elégedett vagyok, különösen, ha elképzelem, mit kellett volna végighallgatnom, ha beléptem volna valahová. Mint hogy a gondolataim senki máséival nincsenek közös hámba fogva, sért csak nem minden, amit mások mondanak, és gyakran megeshet velem, hogy a legártatlanabb szót is gúnynak érzem. Azt hiszem, az a sorsom, hogy egyedül legyek, és hogy ez javamra van. Óhajtom hinni ezt, mert különben nagyon is engesztelhetetlen volna az egész helyzet. De a magánosságban néha túlontúl megtelik az ember feje, és robbanással fenyeget. Éppen ezért állandóan meg kell az embernek figyelnie önmagát. Igyekszem is ennél fogva egyensúlyban tartani a kiadást a bevétellel. Le kell vezetnem magamból minden nap valamit azzal, hogy írok, és be kell fogadnom magamba minden nap valami újat azzal, hogy olvasok. Ha egész nap írok, akkor este kétségbeejtő ürességet érzek. Az a benyomásom, hogy nincs immár több mondani valóm, és hogy végem van. Ha pedig egész nap olvasok, akkor estére úgy megteltem, hogy majd szétpukkadok. Vigyáznom kell továbbá az alvás és az ébrenlét idejére is. Túl sok alvás úgy kimerít, mintha kínpadra húztak volna. Túl kevés viszont hisztériássá idegesít. A nappal csak eltelik valahogy, de az este nehéz ügy, mert érezni az értelem kialvását oly fájdalmas, mint a testi és szellemi hanyatlás érzete. Reggel, józanul töltött este és végigaludt éjszaka után, mikor fölkelek, az élet maga is pozitív élvezet. Mintha halottaiból támadna fel az ember. A léleknek valamennyi képessége megújhodott, és az alvással összegyűjtött erő hatványozottnak tűnik föl. Ilyenkor képesnek érzem magam arra, hogy megváltoztassam a világrendet, nemzetek sorsát irányítsam, háborút üzenjek, és elcsapjak dinasztiákat. Majd mikor az újságot olvasom, és a külföldi táviratokból látom, mi minden változott a folyamatban lévő világtörténelemben, pontosan a mostban érzem magamat ott, ahol a világ van éppen ebben a pillanatban. Kortárs vagyok, és az az érzésem, hogy a múlt közös munkájából, amely a mát kialakította, kivettem én is a részemet a magam csekéségével. Majd saját hazámról, és végül a saját városomról olvasok. Tegnap óta nagyot haladt a világ története. Törvények változtak, kereskedelmi utak nyíltak, trónöröklési rendek meginoktak, államrendszerek újjá alakultak. Emberek meghaltak, emberek születtek, és emberek összeházasodtak. Tegnap óta megváltozott a világ, új a nap, új a nappal, új világra virrattunk, és én magam is úgy érzem, hogy újjá születtem. Alig várom, hogy munkához ülhessek, de előbb el kell mennem hazúról. Mikor lejutok a kapu elé, rögtön tudom, merre kell indulnom. nem csak a nap, a felhőzet és a hőmérséklet igazít útba, hanem abban, ahogy érzem magamat, külön barométerem és termométerem van, amely megmondja, hányadán vagyok a világgal. Három út közül választhatok. Az egyik az állatkertbe vezető mosolygós út, a másik a népes strand út, a harmadik a mellékutcás elhagyott Via Dolorosa, amelyről az imént beszéltem. Egy-kettőre tisztában vagyok vele, merre kell mennem. Ha harmónia van bennem, akkor lágyan simogatónak érzem a levegőt, és embereket keresek. Ilyenkor belemerülök az utcákon a nyüzsgő tömegbe, és úgy érzem, hogy barátja vagyok mindenkinek. De ha valami nincs rendben, akkor csupa gúnyos tekintetű ellenséget látok, akikből néha úgy árad felém a gyűlölet, hogy vissza kell fordulnom. Ha aztán fölkeresem a kutak öblének környékét, vagy a tölgyes magaslatokat Rosendahl körül, megeshet, hogy a természet összhangban van velem, és ilyenkor úgy érzem magam, mint hal a vízben. Ezt a tájat én kutattam föl magamnak, összenőttem vele, és hátterévé tettem egész egyéniségemet. De ő is szeszélyes ám, és vannak reggelek, amikor nem értünk egyet egymással. Ilyenkor minden megváltozott. A nyírfák diadalkapuja vesszőnyaláb, a mogyoróbokrok hűvös lugasa nem rejti el a sokat mondó mogyorófa pálcákat. A tölgyek fenyegetve nyújtogatják le fejem fölé bütykös karjaikat, és úgy érzem magam, mintha igát vagy jármot viselnék a nyakamon. Ez a diszharmónia közöttem és a táj között, mely az én tájam, annyira bánt, hogy majd kiugrom a bőrömből és menekülök. És amint megfordulok és megpillantom a déli tájat az egész város pompás körvonalaival, úgy érzem magam, mintha ellenséges országban járnék, mint turista, aki most látja mindezt először. Mintha elhagyott idegen volnék, akinek egyetlen ismerőse sincs ezek között a falak között. De mikor hazakerülök és leülök az íróasztalomhoz, akkor élek aztán. És azok az erők, amelyeket kívülről hoztam haza, akár az áramváltoztató diszharmóniák, akár az áramkapcsoló harmóniák révén, most mind az én különböző céljaimat szolgálják. Élek, mégpedig sokféleképp élek mindazokban az emberekben, akiket leírok. Ürülök az örvendezőkkel, gonosz vagyok a gonoszokkal, jó a jókkal együtt. Kibújok a saját személyiségemből, és gyermekek, nők, öregek száján keresztül beszélek. Király és koldus vagyok, én vagyok a legmagasabb polcon ülő, a zsarnokok elnyomott gyűlölője. Minden felfogást vallok, és minden vallást hiszek. Élek minden időben, és én magam megszűntem lenni. Olyan állapot ez, amely megmondhatatlanul boldoggá tesz. De mikor délben ez megszűnik, és az írás aznapra véget ért, saját létem oly gyötrelmessé válik, hogy úgy érzem, mintha a halál felé közeledném, amint telik az este. És az este borzalmasan hosszú. Mások a napi munka után beszélgetésben találnak szórakozást, de én nekem nincs kivel beszélgetni. Egyre jobban körülzár a hallgatás. Olvasni próbálok, de eredménytelenül. Majd fels, alájárok a szobában, és az órát nézem, mikor fog már tizet mutatni. És végül tizet mutat. Mihelyt most kiszabadítom testemet a ruhákból, a gombok, csatok, kötők és pántok bilincseiből, mintha a lelkem is fellélegezne és szabadabbnak érezné magát. És mikor keleti mosdózásom után bekerülök végül az ágyba, elnyújtózik velem együtt az egész lét. Az életre irányuló akarat, a harc, a vívódás megszűnik. És az a vágyam, hogy mennél előbb elaludjam, nagyon hasonlít a halál után való vágyódáshoz. De előbb még elmélkedem egy fél óráig, vagyis imakönyvet olvasgatok, amelyet a hangulatom szerint választok meg. Néha katolikus könyvet választok. Ebből az apostoli, hagyományos kereszténység lehelete árad felém. Mintha latinul és görögül olvasnék. Az őseink szólnak hozzám belőle, mert a mi kultúránk, az én kultúrám a katolikus kereszténységgel kezdődik. A római katolicizmussal együtt római polgárnak érzem magam. És a közbeszőtt latin versek arra emlékeztetnek, hogy művelt ember vagyok. Nem vagyok katolikus, nem is voltam az soha, mert nem tudom lekötni magam semmiféle hitvalláshoz. Éppen ezért néha egy régi luteránus könyvet veszek elő, amelyben külön darab olvasnivaló van az év minden napjára. És ezzel korbácsolom magamat. A könyv a 17. századból való, amikor keserves dolguk volt a földön az embereknek. A könyv éppen ezért borzalmasan szigorú, és azt prédikálja, hogy a szenvedés jótétemény és Isten ajándéka. Csak elvétve akad benne jó szó. Kétségbe tudja ejteni az embert, de éppen ezért küzdök ellene. Nem így van, gondolom magamban, és ez csak arra való, hogy próbára tegye az erőmet. A katolikus könyv ugyanis megtanított arra, hogy a kísértő akkor jelentkezik legutálatosabb szerepében, amikor kétségbe akarja ejteni az embert, és meg akarja fosztani a reménységtől. Ám a remény a katolikus ember számára erény. A vallás veleje ugyanis az, hogy jót higgyünk az Istenről. Rosszat tételezni fel róla, sátánizmus. Néha egy csodálatos könyvet veszek elő a 18. századi felvilágosodás korából. A könyv névtelen, és azt se tudom megmondani, katolikus, luteránus vagy kálvinista szerző írta-e, mert olyan ember keresztény életbölcsességét foglalja magában, aki megismerte a világot és az embereket, és aki emellett tudós és költő is. Megszokta nekem mondani éppen azt, amire aznap és abban az órában szükségem van, és ha egy-egy pillanatig fellázadok az ellen, hogy minő igazságtalan és képtelen dolgokat követel földi halandótól, a szerző nyomban rátér az ellenvetéseimre. Igazi ész ember, aki mind a két szemével lát, és jobbra-balra egyformán osztja az igazságot. Valamelyest Jakob Böhmére emlékeztet, lábjegyzet, Jakob Böhme, 1575-1624 német filozófus, a miszticizmus egyik nevezetes képviselője. Lábjegyzet vége. Aki mindenben megtalálta a pozitívumot és a negatívumot egyaránt. Ünnepélyes alkalmakkor a Bibliát kell elővennem. Több különböző korú Bibliám van, és én nekem úgy rémlik, hogy nem ugyanaz van bennük. Mintha eltérő volna az áramerőségük, vagy az a képességük, hogy hatással legyenek rám. Az egyiknek, amely fekete kordován bőrbe van kötve, és a 17. századból való Schwabacher betűs nyomtatvány, példátlan az ereje. Valaha egy papi családé volt, amelynek nemzetség táblája rajta van belül a könyv födelén. Mintha gyűlölet és harag halmozódott volna föl ebben a könyvben, amely egyebet nem is csinál, csak szid és büntet. Akárhogy forgatom is a lapjait, mindig Dávid vagy Jeremiás átkozódásai merednek rám belőle, és ezeket nem akarom olvasni, mert véleményem szerint keresztényietlenek. Például, mikor Jeremiás így imádkozik. Annak okáért az ő fiaikat vesd az éhségre, és hányd őket a szabjára, és legyenek az ő asszony népeik özvegyek és árvák, és azoknak férjeik halálos halállal verettessenek meg, stb. Ez nem keresztény embernek való. Meg tudom ugyan érteni, hogy az ember Istenhez folyamodik védelemért ellenségeivel szemben, akik le akarják rántani a sárba, mikor fölfelé törekszik. Ellenségeivel szemben, akik gonoszságból megfosztják a kenyerétől. Azt is megértem, hogy az ember hálát adhat az Istennek, mikor leverte az ellenségét, hiszen minden nép tedeumot zengett a kivívott diadal után. De azért könyörögni nem mernék, hogy különleges büntetések érjék ellenfeleimet. És bátran kimondom, hogy ami akkor jó volt Jeremiásnak vagy Dávidnak, az nem jó most nekem. De van egy másik Bibliám is, arannyal préselt borjú bőrbe kötött a 18. századból. Természetesen ugyanaz van benne, ami az előbbiben, de a tartalmát egészen másképp kínálja az embernek. Ez a könyv olyan, mintha regény volna, és többnyire a szebbik arcát fordítja felém. A papírosa is világosabb, a nyomása is derűsebb, és ez a könyv meghallgatja az embert, mint Jehova, mikor Mózes előterjesztésekkel meri háborgatni, mégpedig ugyancsak haragosakkal. Így például, mikor a nép újból morogni kezdett, Mózes, aki torkig volt mindennel, az Úrhoz fordul, csak nem szemrehányóan. Avagy én tőlem fogantatotté mind az egész nép, avagy én szültem é őket? Hogy azt mondod nékem, hordozd őket a te kebeledben, amiképpen hordozni szokta a dajka a szopó gyermeket. Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind az egész népnek? Nem viselhetem mind az egész népet, mert erőm felett vagyon. Ha így cselekszel, én velem, kérlek, inkább ölj meg engemet. Jehova barátságosan felel a szemrehányásokra, és azt ajánlja Mózesnek, hogy válasszon ki segítségül 70-et a nép vénei közül. Hiszen ez nem az Ó Testamentum kérlelhetetlen, bosszút szomjazó istene. És én nem töröm rajta a fejemet. Csak azt tudom, hogy vannak pillanataim, amikor az Ó Testamentum közelebb áll hozzám az Újnál. És hogy a Bibliának a mi számunkra, akik a kereszténységben születtünk, nevelő ereje van, az bizonyos. Vajon azért, mert ősapáink lelki erőt merítettek belőle, ezt bajos volna megmondani. Szentélyeknek, templomoknak és szent könyveknek valóban olyan erejük van, mintha akkumulátorok volnának, de csak a hívő lélek számára, mert a hit az én helyi battériám, amely nélkül a néma pergamentet nem tudom megszólaltatni. A hit az én ellenáramom, amely influencia révén erőt gerjeszt. A hit az a dörzsölő eszköz, amely az üvegkorongot elektromossá teszi. A hit a felfogó készülék és jó vezetőnek kell lennie, mert különben felvételről szó sem lehet. A hit a médium lemondása az ellenállásról, hogy a kapcsolódás létrejöhessen. Ezért néma minden szent könyv a hitetlen számára. Mert a hitetlen meddő, akinek szelleme annyira pasztörizálva van, hogy semmi sem nő benne. A hitetlen a negáció, a mínusz, az imaginárius mennyiség, mindennek a visszája, a szaprofita, amely nem saját magából él, hanem más növekvőnek a gyökerein élősködik. Önálló léte nincs, mert hogy tagadhasson, más pozitívumra van szüksége, hogy legyen mit tagadnia. Végül vannak pillanatok, amikor csak egy kis buddhizmus segít az emberen. Hiszen oly ritkán jut hozzá az ember ahhoz, amit kíván. Mit ér hát kívánni? Ne kívánj semmit, ne várj semmit se az emberektől, se az élettől, akkor mindig azt fogod majd hinni, hogy többet kaptál, mint amennyit kívánhattál volna. És tudod tapasztalásból, hogy amikor hozzájutottál ahhoz, amit kívántál, nem annyira az okozott örömet, amit kívántál, mint inkább maga a teljesülés. Néha azt kérdezi bennem valaki, hiszel benne? Ezt a kérdést nyomban elhallgattatom, mert tudom, hogy a hit nem gondolati aktus, hanem csak lelki állapot. És tudom, hogy ez az állapot javamra válik, és nevelő hatással van rám. Megesik azonban az is velem, hogy fellázadok a képtelen követelések, a nagyon is szigorú intelmek, az embertelen büntetések ellen, és ilyenkor félreteszem egy időre az imakönyveimet. De csak hamar visszatérek hozzájuk, mert figyelmeztet egy kiáltó hang az ősidőből. Jusson eszedbe, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, és a te urad Istenet szabadított ki a szolgaságból. És erre elnémul az ellenkezésem, és hálátlan gyáva ripőknek érezném magam, ha megmentőmet meg akarnám tagadni az emberek előtt.